Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastja május 2-án kedden. A műsor első részében arról lesz szó, hogy az első negyedéves államháztartási adatok alapján kényelmetlen helyzetbe kerülhet a kormány, már nem csak a 2024-es költségvetés tervezésénél, de akár már az idei végrehajtásánál is.
Ezekből a számokból kirajzolódik számunkra az egész évre vonatkozó egyfajta alapforgatókönyv, amely alapforgatókönyvet nagyon sok már-már beárazható kockázat övezi. Gondolok itt az áfa bevételekre, ahol több 100 milliárd forintos ár elmaradás van a tervekhez képest időarányosan, hogyha ezt kivetítjük egész évre, akkor még nagyobb lehet a baj akár a bevételi oldalon, másik oldalon meg ott van egyfajta kiadási kényszer, kiadás növelő kényszer, amit szintén ki kéne gazdálkodni évközben a költségvetésnek.
Vendégünk Csiki Gergely, a Portfólió lapigazgatója. A második részben háborús témával foglalkozunk, egyrészt az ukránok tervezett tavaszi hadjáratával, másrészt azokkal a komoly kritikákkal, amelyek Putyint és döntéseit érik, és nem csak nyugatról vagy Ukrajnából, hanem bizony házon belülről is. Erről Huszák Dánielt, lapunk globál rovatának vezető elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist május 2-án. Kikerültek az első negyedéves államháztartási adatok, a részletes adatok, és bizony jelentős deficitet hozott össze a kormány, ezen számok alapján pedig előbukkan több akna is az idei költségvetésben. Ez azért ijesztő, mert nem csak arról van szó, hogy nehézkessé válik a 2024-es tervezés, hanem már idén is lépéskényszerbe kerülhet a kormány. Itt van velünk a stúdióban Csiki Gergely, a Portfólió lapigazgatója. Szia!
Üdvözlöm én is a hallgatókat!
Kérlek, elsőként azt mondd el, hogy mit látunk a bevételi oldalon az első negyedévben.
Az első negyedévben 2090 milliárd forintos pénzforgalmi hiány jött össze a költségvetésben, ez az egész évre tervezett célnak a 61%-a. Tavalyi és a korábbi évekhez képest ez nem feltétlenül szokatlan, de mégiscsak kiugró érték, és azt tükrözi, hogy valami a költségvetésben egyébként az első negyedév után sincs rendben, és most a részletes adatok is ezt támasztják alá, főleg néhány bevételi oldali tétel és néhány kiadási oldali tétel.
Mik a legfőbb aggodalmak, mondjuk a bevételi oldalon, kezdjük azzal?
Igen, kezdjük a bevételek oldalán, ott lehet leginkább ezt azonosítani, és azon belül is az áfa bevételeknél látjuk azt, hogy a költségvetés gondban van. Márciusban, hogyha a részletes adatokat, csak a márciusiakat vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy egy 5%-kal volt magasabb az áfa bevételek összege idén márciusban, mint tavaly márciusban. Miközben egyébként, és azt a hallgatók és az olvasóink tudják, egy 25% feletti infláció dübörög a magyar gazdaságban. Ez azt jelenti, hogy már belemar a költségvetés hatásaiba, a költségvetés bevételi oldalába a kedvezőtlenebb gazdasági és fogyasztási alakulás.
Akkor az azt jelenti, hogy hiába magasabbak ennyivel az árak, és ugye ez az árakra rakódó adó ennyivel magasabb, ennyivel csökkent a fogyasztás, ami, ha minden igaz.
Így van, a kiskereskedelmi forgalom jelentősen visszaesett, ugye szerintem találkozhatnak ezzel a hallgatók is, olvasóink is, hogy kevesebbet vásárolnak, másképp vásárolnak, és próbálják beosztani azt a rendelkezésre álló jövedelmüket, ami nem emelkedik úgy, mint az infláció, mint a 25% feletti növekedő infláció, ezért képtelen a jövedelem lépést tartani. Ugye az árak emelkedésével, ez pedig lecsapódik a megélhetési költségekben, kevesebbet vásárolunk, és Viktor is közvetlenül lecsapódik a bevételek csökkenésében is.
Az áfa az ugye egy fogyasztási adó. Mit lehet látni a bérekre rakódó járulékokból és adókból?
Ott sincs meggyőző növekedésű ütem. Az első negyedév során 1,82%-kal nőttek a nyugdíjalap és az egészségbiztosítási alap járulékbevételei. Eszi a bevételeknél van egy megnyugtató szám. 274 milliárd forintra nőttek 20% fölötti ütemben a tavalyi évhez képest az eszi a bevételek. Talán ez, ami részben nyugalomra ad okot, de több olyan tétel van még a költségvetésben, ami inkább aggodalomra ad okot.
Mit látunk a kiadási oldalon?
Kiadási oldalon nyilván ott is az infláció határozza meg elsősorban a teljesítményt, és vannak olyan kiadási tételek, amelyek automatikusan átárazódnak a magasabb infláció miatt. Ilyen ugye a magasan ragadt infláció miatt magasan ragadt kamatok, főleg ugye a lakossági állampapírok miatt, amire egy 17-18%-os jövőre, akár 19%-os kamatot is ki fog fizetni éves szinten a magyar állam. Ez felemészti nyilván a költségvetés kiadási oldalát. Már az első három hónapban 637 milliárd forintot rászorított a kormány erre a célra, és csak márciusban, hogy hallgatók érzékeljék, 251 milliárd forint ment ki erre a célra, tavaly márciusban pedig csak 100 milliárd forint volt a kamatkiadás. És ami még egy érdekes adat egyébként, és azt érdemes megnézni, hogy az éves kamatkiadási tervnek a 25%-a már elment. Tehát kihasználta az első negyedben 25%-ot, és elsőre ez nem hangzik nagyon magasan, viszont a korábbi években ez jellemzően 10-15-17% környékén állt, tehát rendkívül magas a kamatkiadás mértéke. És a másik, ugye az inflációval korrigált és korrigálandó tétel, az a nyugdíjkiadások tétele. Itt mintegy várhatóan 220-240 milliárd forint többlet kiadása fog jelentkezni a kormánynak abban az esetben, hogyha a hivatalos 15%-ra tervezett idei infláció magasabb mértékben fog teljesülni.
Ezek az első negyedéves számok. Mi az, amit láthatunk? Hogyan boríthatja ez akár már a 23-as büdzsét? Mit látsz ez alapján, az első három hónap alapján?
Ezekből a számokból kirajzolódik számunkra az egész évre vonatkozó egyfajta alapforgatókönyv, amely alapforgatókönyvet nagyon sok már-már beárazható kockázat övezi. Gondolok itt az áfabevételekre, ahol több száz milliárd forintos ár elmaradás van a tervekhez képest időarányosan, hogyha ezt kivetítjük egész évre, akkor még nagyobb lehet a baj, akár a bevételi oldalon. Másik oldalon meg ott van egyfajta kiadási kényszer, kiadás növelő kényszer, amit szintén ki kéne gazdálkodni évközben a költségvetésnek. Ez az alapája, és akkor még vannak olyan kockázati tényezők, amiről még nem is beszéltünk, de kis esélyel ugyan, de bekövetkezhetnek akár, és módosíthatják a költségvetés pályáját is.
Egy pár példát tudsz erre mondani?
Ilyen az az egyszeri bevétel, amit a kormány betervezett 300 milliárd forint értékben, például a földértékesítésekből, ezzel kapcsolatban nagyon kevés hír jelent meg, és az első híradások is tavaly év során már arra hívták fel a figyelmet, ez a 300 milliárd forintos bevételi célszám alapvetően irreális és nehezen teljesíthető, valamint a másik lényeges tétel az a 2014-2020-as uniós fejlesztési időszakhoz kapcsolódó elszámolás, technikai elszámolásnak a következménye, most csapódik le azoknak a tételeknek, projekteknek az elszámolása, a következménye a költségvetésben, ugye az N plusz 3-as szabály miatt a 2023-as költségvetésben, a kormány sok esetben túlköltötte a bizonyos rendelkezésre álló forrásokat, akár 10-20%-os mértékben, és ezek a túlköltések ugye az államon maradnak, hogyha a másik oldalról kevesebb uniós forrás fog beérkezni, és ezek még idén akár plusz 100 milliárd forintokkal is megtolhatják a költségvetés hiányát fölfelé, és rontják az egyenleget.
Milyen döntésekre kényszerülhet a kormány, akár még 23-ban?
Most azt látjuk, hogy ez alapján, hogy az alapforgatókönyv ennyire borús, és közben van számos negatív kockázat, ami bármikor élesedhet. Itt nagyon reális, hogy a kormány kénytelen módosítani akár a költségvetés hiány célját, ugye jelenleg 3,9%-os GDP arányos hiányt tűzött ki célul az idei évre, vagy hogyha logikusan az elmúlt néhány hónap híreit böngésztük, akkor logikusan szóba kerülhet a bevételi oldal megerősítése, és elsődlegesen a bevételi oldal megerősítése a kormány szemében vagy fejében mindig a különadóknál kezdődik. Az elmúlt hetekben sorra jelentek meg olyan rendeletek, amelyek átírják extra profitadóknak a szabályait, bizonyos szerkezet átalakítások miatt, de nem kell meglepődni, hogyha a következő rendelet módosítás bizonyos extra profitadók esetében inkább a kulcs megemeléséről fog szólni, annak érdekében, hogy bevételek növekedjenek idén is.
Végén még beszélünk kicsit 24-ről, és ehhez némi adalékot nyújt, hogy megjelent a konvergencia program, amit a kormány kiküld Brüsszelbe. Mit lehet látni ez alapján, és mi az, amit 24-re előrevetítesz ezzel kapcsolatban?
Gyakorlatilag a mostani konvergencia program megerősíti azt az elemzésünket és azt a feltételezésünket, amit a 2023-as költségvetés kapcsán az imént összefoglaltuk és elmondtunk, hogy egy kényszerhelyzetben van a kormány a mostani makrogazdasági és költségvetési kilátások alapján. Lépnie kell várhatóan, vagy a költségvetés hiány elengedése, vagy bevételnövelő plusz kiigazító intézkedés kényszerül az idei költségvetés kapcsán, és azt látjuk egy lényeges adat miatt a jövő évi költségvetésben, hogy 24-ben 2,9%-ra emeli föl a költségvetés hiány célját jövőre az eredeti 2,5%-ról. Tehát a jövő évi költségvetésben már belátta ezt a valóságot, a realitásokat felismerte, és hozzáigazította a költségvetést. Kérdés az, hogy ez meg fogja lépni 2023-ban, és mikor.
Köszönjük az elmúlt percekben, Csiki Gergely, a Portfólió lapigazgatója volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Miközben mindenki azt latolgatja, hogy mikor indulhat meg a tavaszi hadjárat, amiről régóta beszélünk. Egyes elemzések szerint Putyin személyes ambíciói vezettek az orosz haderő rossz teljesítményéhez, sőt, már van, aki egyenesen Oroszország elszigetelődésétől tart. Itt van velünk a stúdióban Huszák Dániel, Lapunk Globál rovatának elemzője. Szia!
Szia Peti, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Az első kérdésem, hogy mit üzen a volt Donyecki szakadár parancsnok, egy bizonyos Girkin kritikája Putyinnak. Ő attól tart egyébként, hogy Kína nemrég aláírt egy elítélő nyilatkozatot, és ezzel Oroszország gyakorlatilag elszigetelődik.
Ez egy újabb, elég erős kommentár volt Igor Strelkov Girkintől, akiről azt kell tudni, hogy ő az úgynevezett Donyecki Népköztársaság nevű orosz barát szakadár formációnak volt a védelmi minisztere. Sokáig is nagyon fontos szerepet játszott a 2014-15-ös Donyecki háborús eseményekben. Őt teszik egyebek mellett felelőssé, például annak a malájgépnek a lelövéséért is, amin több mint 100 ember vesztette az életét még a konfliktus kezdetén. Emellett fontos dolog, hogy ő régóta gyakorlatilag az Ukrajna ellen megindult teljes körű orosz invázió kezdete óta nagyon kritikus hangnemet ütött meg a Kremlel az orosz hadvezetésre, illetve magával az Ukrajna ellen indított invázióval kapcsolatosan is. Most a Telegram csatornán írt ki egy olyan üzenetet, amiben már személyesen kritizálja Putyint, Vladimir Putyin orosz elnököt, az orosz haderő kudarca, illetve a szerinte kudarcos orosz külpolitikával kapcsolatosan. Arra alapozza ezt a kijelentést, hogy a napokban az ENSZ-nél elfogadtak egy határozatot, amelyik egyértelműen elítéli Oroszország Ukrajnával szembeni agresszióját, és bár nagyon sok ilyen határozatot elfogadtak már a háború kezdete óta, mostani ez annyiban sajátos, hogy az úgynevezett semleges országok nagy része is már elítélően nyilatkozott Oroszország tevékenységéről. Talán a legfontosabb Oroszország szempontjából probléma ebben az egészben az, hogy Kína is aláírta ezt az elítélő nyilatkozatot, és ez az első alkalom, hogy Kína nyíltan elítélte az ENSZ előtt Oroszország Ukrajnával szembeni agresszióját. Egész pontosan 122 ország szavazta meg ezt a határozatot, és mindössze 4 olyan ország volt Oroszországon kívül, amelyik ellene szavazott, Szíria, Fejr-Oroszország, Nicaragua és a Kongói Demokratikus Köztársaság. Mindenre alapozva Igor Girkin azt látja, hogy Oroszország sosem látott módon szigetelődött el a nemzetközi közösségre elől, arra hívja fel a figyelmet, hogy sem a cári időben, sem a Szovjetunió idején nem volt ilyen szintű, hogy is fogalmazzak, ellen vélemény Oroszország tevékenységével szemben, semmilyen nemzetközi platformon, és hogy ez tényleg példátlan, és gyakorlatilag teljes egészében csak a mostani háborúnak, illetve a háború finoman szóval sem zökkenőmentes eseményeinek köszönhető, és arra vezeti vissza Vlagyimir Putyin személyes felelősségét, hogy felhívja figyelmet arra, hogy az orosz alkotmány kimondja, hogy Oroszország külpolitikájáért Oroszország elnöke felelős, és ezért szerinte Oroszország ilyen jellegű elszigetelődéséért egyedül Vlagyimir Putyin orosz elnök felelős.
Mennyire tekinthető ez egy komoly és megszillelendő véleménynek?
Gondolom arra gondolsz, hogy van egy olyan vélemény, ami úgy néz ki, hogy Oroszország igazából törekszik arra, hogy egy ilyen Amerika ellenes feltörekvő blokkot hozzon létre, mert a háború elejé óta van egy ilyen kezdeményezés is. Nyilván, hogyha az orosz sajtót vagy az orosz barát sajtót olvassuk, akkor itt igazából egy ilyen sikeres projekt zajlik, aminek a része az, hogy itt ilyen energetikai, meg ipari, meg kereskedelmi, meg vállalati együttműködések vannak Oroszország is, India, Brazília, Kína és számos afrikai ország közt. Igen, ezek az együttműködések ezek valóban zajlanak, ugyanakkor azt lehet látni, hogy a nem gazdasági jellegű, tehát inkább politikai jellegű együttműködések területén talán ez az ENSZ határozat is jól mutatja azt, hogy Oroszország azért talán a nemzetközi platformok szemében folyamatosan veszít a súlyából. Elképzelhető, hogy ez nem alakult volna így, hogyha Oroszország gyorsabban le tudja zárni ezt az Ukrajnával a szembeni inváziót, de hát ugye még ott tartunk, hogy nem lehet arról beszélni, hogy bármelyik oldal is egy döntő vereséget mérne másikra, amelynek köszönhetően egy hamar véget érne ez a háború. Tehát nyilvánvalóan azt sem lehet kimondani, hogy Oroszország most már végleg elszigetelődött az összes többi országtól a világon, de én azt látom azért, hogy Oroszország nemzetközi kapcsolatrendszere az jelen dinamika alapján folyamatos leépülőben van, és talán az, hogy Kína mostanában elkezdett egyértelműen egyre inkább legalább politikai, hanem is gazdasági területen elhatárolódni Oroszországtól, az szerintem egy nagyon fontos üzenet. Nyilván azt is látni kell, hogy azért Kína igyekszik például pótolni azoknak a nyugati vállalatoknak a termékeit Oroszországon belül, amelyek kimentek az országból. Látszik, hogy Kína továbbra is megveszi az orosz energiahordozókat. Ugyanakkor például vannak olyan kínai dróncégek, amelyek fontos szerepet játszottak az orosz-ukrán háborúban azzal, hogy Oroszországnak és Ukrajnának egyaránt szállítottak drónokat, ez a tevékenység már megszűnt. Látható, hogy Kína egyértelműen arról kommunikál, hogy számukra fontos az Európával, illetve az Egyesült Államokkal ápolt gazdasági kapcsolat, és ki is mondta Kínának az egyik európai küldöttje, hogy ők nem ismerik el például a Krímet, mint Oroszország része. Tehát azért azt látom, hogy megfigyelhető például a Kína részéről is egy ilyen kommunikáció, ami arra enged következtetni, hogy Kínának talán most már tényleg fontosabb az, hogy fenntartsa a kereskedelmi gazdasági politikai kapcsolatait Európával, illetve az Egyesült Államokkal. Gondoljunk azért arra, hogy a kínai termékek legnagyobb felvevő piaca még mindig az Egyesült Államok, tehát Kína nem teheti meg azt, hogy Oroszország mellé túlságosan beálljon. Úgy néz ki, hogy nem csak arról van most már szó, hogy nem állnak ki Oroszország mellett, függetlenül az Egyesült Államokkal ápolt kvázi politikai szempontból legalábbis rivális kapcsolatuk ellenére, hanem most már nyíltan inkább elkezdenek egyre inkább elhatárolódni ettől a tevékenységtől, amit Oroszország folytat, és ez szerintem egy nagyon érdekes fejlemény, aminek a kifutása kifejezetten érdekes lehet.
Maradjunk még Putin kritikájánál egy kicsit, nemrég megjelent egy jelentés, amely szerint az orosz elnök a hadvezetést megkerülve hoz döntéseket Ukrajna inváziójáról, ez pedig súlyos következményekkel jár. Miről szól ez a jelentés, és mennyire kell komolyan venni, kérdezem ugyanezt a kérdést, amit az előbb.
Ez ugye az amerikai ISV nevű think tanknek a jelentése, ők nagyon részletesen szoktak ilyen elemzéseket írni erről a háborúról, és számos Pentagonhoz köthető források van, azt írják, hogy igazából számos kudarc egyedül annak köszönhető, hogy Putyin személyesen igyekszik irányítani az Ukrajna elleni inváziót, és megkerüli bizonyos döntéshozatali folyamatokban a Védelmi Minisztérium, illetve az orosz haderőnek a parancsnoki láncolatát, legyen szó a vezérkari tisztekről, tábornokokról, rutinos műveletirányításban tapasztalt katonatisztekről, és ezért sokáig nem is volt hajlandó egyetlen vezetőt kinevezni az általuk különleges műveletnek hívott Ukrajna elleni invázió élére. Ilyen jelentéseket lehet szerintem a háború kezdete óta olvasni, tehát ez nem annyira egy újdonság, de azt, hogy ténylegesen az orosz műveleti struktúra az hogy néz ki, szerintem az még valószínűleg évtizedekkel a háború után is találgatni fogják elemzők, illetve szakértők. Nem tudom, hogy mennyire Putyin személyes befolyása volt ez, ami oda vezetett, hogy számos prognózissal szemben az orosz haderő az most egy aránylag limitált területen harcolt, csak Ukrajnán belül, és nem sikerült gyorsan legyőzni az országot. Szerintem ez egy nagyon sok tényezős dolog, aminek logisztikai okai vannak, szervezeti okai vannak, nyilván fegyverrendszerek minőségében tekinthető problémák is felléptek. Szerintem nagyon fontos dolog a motiváció, amiről szintén a háború kezdetén rendkívül sok szó esett. Tehát tényleg szerintem ez egy nagyon átfogó és komplex történet, aminek számos oka van, hogy ide jutott az orosz haderő. Talán azt mondom, hogy Putyin személye, illetve az orosz hadvezetésnek a hiányosságai azok csak egy aránylag, nem azt akarom mondani, hogy inszignifikáns, de hogy aránylag kisebb tényező voltak a kudarcokban, mint mondjuk a személyállomány motivációja, vagy a katasztrofális logisztikai útvonalak, vagy a rossz műveleti tervezés, vagy az ukrán haderőnek az alábecslése, vagy a csapnivaló hírszerzés, tehát tényleg számos olyan dolog van, ami összességében az invázió korai sikereit ezt ellehetetlenítette.
Beszéljünk egy kicsit a régóta tervezett ukrán hadjáratról. Ukrajna londoni nagykövete azt mondta, hogy ez, mármint a hadjárat, már csak a megfelelő időjárásra vár. Igaz ez, és lesz-e elegendő lőszere, illetve fegyvere Ukrajnának?
Igen, most ugye nemrég több helyről is jött nyilatkozat a NATO-ból és az ukrán vezetésből is arról, hogy az Ukrajnának ígért haditechnikai eszközöknek a 98% az megérkezett. Ez gyakorlatilag több száz harckocsit, több ezer harcjárművet, nagy mennyiségű lőszert, fegyvereket, illetve több tízezer jól képzett ukrán katonát jelent. Tehát igazából, ha Ukrajna úgy döntene, hogy ők megindítják a támadást, akkor valószínűleg ezt meg tudnak most már indítani. Talán annyi még, hogy bizonyos fegyverrendszerek ugye megérkeztek Ukrajnába, viszont arra is gondolni kell, hogy ezeket a fegyvereket a frontra szállítsák, hogy a fronthoz közeli támaszpontokon elhelyezzék, kiosszák az alakulatokhoz, odaadják őket azoknak a kezelő személyeknek, akik mondjuk felelősek lesznek adott harcjármű kezelésért, illetve hát nyilvánvalóan meg kell kezdeni azokat az előkészítő műveleteket, amelyeket láthattunk az őszi ellentámadás során is, tehát hogy emlékezetes, hogy ugye ott úgy nézett ki az egész történet, hogy heteken keresztül lőtték a Herszon térségében látható, vagy működő orosz lőszerraktárakat, improvizált laktanyákat, illetve a herszoni hidat is, és ezzel alapoztak meg egy nagyobb szárazföldi támadást, aminek egy része ugye végül meglepő módon Harkiv térségében indult el. Most még nem láthatjuk ezt a magas szintű tüzérségi aktivitást, pedig egyébként a nem mellesleg azért az ukránok kaptak nagy mennyiségű lőszert a HIMARS rendszereknek a GMLR-es rakétaindítóihoz, és egyébként számos más nagyobb hatótávolságú rakétarendszeret is kaptak az Egyesült Államoktól, illetve érdekes módon Törökországtól is. Tehát megvan a képességük arra, hogy egy ilyen megalapozó inváziót megindítsanak. Talán azért nem indították meg, mert próbálnak egy hasonló meglepetésen gondolkodni, mint amit sikerült egy ősszel is megcsinálni ezzel a harkivi művelet irányal. Most mindenki arra számít, hogy Melitopol térségében, tehát Ukrajna déli részében, Zaporizsja, illetve Herszon megyében fognak támadni az ukránok. Meglátjuk, mert most ugye sokkal nehezebb az egész helyzet olyan szempontból, hogy az oroszok azok talán nem fogják olyan szinten alábecsülni ismét az ukrán haderőt, mint ahogy tették a nyár, illetve őszi hónapokban. Ott ugye az volt a gond, hogy tényleg a gond az oroszoknak, hogy senki nem számított arra, hogy Harkiv térségéből is meg fognak indulni. Most viszont ugye más a helyzet olyan szempontból, hogy azért tényleg ilyen több lépcsős védvonalakat alakítottak ki az oroszok. Zaporizsja, Herszon megyében is, Donyeck, Luhanszk megyében már nagyon régóta, ugye ilyen több lépcsős védvonalak vannak, főleg ugye azokban a településekben, amiket megszállva tart Oroszország 2014-15 óta. Tehát tényleg azt lehet látni, hogy gőzerővel készülnek az oroszok a támadás elhárítására, és talán ezért is nem nagyon láttunk az oroszoktól offenzív műveleteket most már hónapok óta, ugye Bakhmuton kívül, illetve az emlékezetes vuhledári kudarc, illetve Kreminánál is, amit láttunk végül, besült egy nagyobb offenzíva, de azért azt nem láthatjuk, hogy olyan szintű hatalmas nagy támadó műveleteket folytatna az orosz haderő. Nyilvánvalóan ennek az az egyik fontos oka, hogy készülnek arra, hogy ezt az ukrán támadást elhárítsák, és hát ugye nagyon sok orosz vezető beszél arról is, hogy ha egyszer sikerült felőrölni az ukrán haderőt ebben a támadásban, akkor utána az oroszok is fordítanak ezen a dolgon, és akkor mennének, pusolnak tovább az ukránokat egészen addig, amíg adján pedig legalább el nem jutnak az oroszok. Szerintem nagy kérdés, hogy mi lesz ebből, azért tényleg Ukrajna, bár ugye nyilván megerősített orosz védvonalakkal néz szemben, azért most sokkal több és sokkal modernebb technikai eszközzel vág neki ennek az offenzívának, tehát például ugye ősszel, amikor megindultak, akkor többnyire egy-két modernebb nyugati tüzérségi rendszerrel, illetve nyilván a nyugati hírszerzés támogatásával vágtak neki ennek az offenzívának, de például a szovjet harckocsikkal, a szovjet gyalogsági harcjárművel és egy-két nagyon régi NATO APC-vel vágtak neki ennek a műveletnek. Most viszont a legmodernebb NATO harckocsikkal lesznek felszerelve, a legmodernebb NATO gyalogsági harcjárművek, lövészpáncélosok segítik őket. Több ezer MREP-et kaptak, tehát tényleg a gyalogsági mobilitás az most nagyon magas szinten lesz. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ebből a történetből. Szerintem elképzelhető, hogy nagyon máshogy fog zajlani ez az offenzíva, mint az őszi, de hogy milyen irányba, szerintem még nem látszik.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben. Huszák Dániel, lapunk globál rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk. Szia!
És köszönöm szépen a figyelmet, kellemes napot kívánok!
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb podcast platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorra a szerda délután 5 óra körül jelentkezünk. Addig is minden jót. Sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.